Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszöntöm a tévénézőket. A Jelenések könyvének csúcsán vagyunk, és itt található a harmadik angyal üzenet, amit Jelenések könyve 14. fejezetéből a 9-től 11. versig következőképpen olvasok. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának porából, mely készen van elegyítetlenül haragporrának borában. És gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Eddig Isten igéje. A Jelenések könyvének csúcsán Isten utolsó felkínált szövetsége van. Ennek a szövetségnek, aminek a tartalma az örökkévaló evangélium, amit egy ég közepén repülő angyal hirdet minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, a kibontása a hármas angyali üzenet. Hogy mit jelent az örökkévaló evangélium, ezt a három angyal üzenete mondja el. Az első angyali üzenet az a Teremtő Isten félelmére és imádatára szólít fel, aminek az a tartalma, hogy nem a fejlődés véletlenje viszi előre a világot, hanem Isten imádata az azt jelenti, hogy észreveszem azt, hogy az én életem elején Isten áll, és az én életem végén is ő fog állni. Ahogyan a világ elején Isten áll, és a világ végén szintén Isten fog állni. Nem a véletlen vak törvényszerűsége irányít, hanem Istennek rendje. Ez az első angyali üzenet tartalma. A második angyali üzenet egy történeti háttérről szól, amiről az elmúlt alkalommal beszéltünk. Arra a kérdésre válaszol, hogy milyen körülmények között kell a szövetségre lépnem a kezdet és a vég urával, Babilon hármas szövetségének ellenében. Lényegében a Jelenések könyvének ez az utolsó nagy záró szakasza, pontosan a közepe a Jelenések könyvének, az egy nagy küzdelem, hamis hármasság és a szent háromság között. És ennek a hamis hármasságnak az összefoglaló neve az, hogy Babilon, egy hármas szövetség, és a Jelenések könyvének a csúcsán azt olvassuk, hogy az a hármas szövetség leomlott, nem le fog omlani, hanem leomlott. Ahogyan a babiloniai képnek az első megnyilvánulási formája, Bábel torony története, az tulajdonképpen azt mondja el, hogy amikor az első téglát, sártéglát egymásra tették ott Bábelben, amikor a tornyot építették, abban a pillanatban leomlott az a torony, mert Isten előtt olyan volt, mintha nem lett volna. A harmadik angyali üzenet, az tulajdonképpen arról szól, hogy mi az az igazoló hűségjel, amelyik elválasztja egymástól a két tábort. Hogyan lehet megtudni azt, hogy ki az, aki Istenhez tartozik, ki az, aki az Istent féli, ki az, akinek a számára Babilon leomlott, ezt mondja el a harmadik angyali üzenet, és a döntést azzal segíti elő, hogy feltárja az olvasó előtt a végső következményét a szövetség elutasításának, vagy a szövetség elfogadásának. Feltárja azt, hogy mi lesz a végső sorsa annak a hamis hármasságnak, aminek az a tulajdonsága, a 13. fejezet vizsgálata során ezt többször láttuk, hogy elhitesse a Földet. És látszólag nagy sikereket ér el. Mi a végső sorsa a hamis hármasságnak? Erről szól a harmadik angyali üzenet. Azt is elmondtuk az elmúlt alkalommal, hogy ez a három egybetartozó üzenet, ami egymás nélkül értelmezhetetlen, mert az első angyal üzenet feltételezi a harmadikat, és a második pedig megadja ennek a történeti hátterét, ezért nem három angyal üzenetéről, hanem hármas angyali üzenetről beszélünk helyesen. Ez formailag is különböző. És azt is elmondtam, hogy ez a formai különbség abból adódik, hogy ez minden szövetségkötésben előfordul, ez a három nagyon fontos szerkezeti egység. Ha gondolunk mondjuk arra a szövetségre, amit a Sínai hegynél kötött az ószövetségi néppel az Isten, abban is ott van a nagy történelmi tapasztalat, hogy aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. De nem csak ez van meg a szövetségkötésekben, hanem mindig a szövetségkötéseknek az alapja egy alapelv, hozzátartozik egy történelmi háttér, és utána következik egy kazuisztikus rész, ami azt jelenti, hogy van egy olyan szakasz, amit akkor, ha szócskákkal lehet jelölni, akkor, hogyha ezt és ezt teszed, akkor ez és lesz. És ha azt teszed, akkor meg ez és ez lesz a következménye. Így látjuk a jelenések könyvében is. Az első angyeli üzenet az az alapelv, egy apodiktikus kijelentő forma. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet. A második rész az egy történelmi rész, ahogy láttuk, míg a harmadik rész, a harmadik angyali üzenet, az ilyen akkor, ha szerkezetű. Szabad döntésünket azzal segíti elő, hogy elmondja a következményeket. Erről nagyon sokszor el szoktunk felejtkezni. Nagyon sokszor megkérdezik azt, hogy miért vannak olyan kemény igék a Bibliában. Miért van az, hogy a Szentírásban nagyon sok kemény, nagyon kemény ítéletet hirdető szó is van. Az ítéletnek van egy nagyon érdekes természete a Bibliában. Az ítélet az nem úgy van, ahogy a földi életben, hogy valamit elkövet valaki, és akkor arra majd valaki egyszer kimondja az ítéletet. A Bibliában ez egészen más szerkezetben szerepel. A Biblia szerint, hogyha én elkövetek valamit, akkor biztos, hogy annak a következménye visszahúr rám. Ezért van az, hogy a héber nyelven például az az alapszó, ami a bűnt jelenti, az avón, így van héberül, az egyszer jelenti a bűnt és annak a következményét. Na most éppen ezért, hogyha a bűn természetes következményét hagyná az Isten, hogy érvényesüljön, akkor már régen nem léteznénk. Tudnélik, a bűnnek az a lényege, hogy benne az ember egy önmegsemmisítő akciót kezd el. A bűnnek az a lényege, hogy én magam alatt vágom a fát. A bűnnek az a lényege, hogy én önmagam ellenségévé leszek. Hogy ez a folyamat ne teljesedjen ki, és ne hújjon semmibe az életünk, ezért Isten ítél. Az Isten ítélete az ő kegyelmének a szférájába tartozik. Ha az Isten nem ítélne, ha az Istennek nem volnának történelmi ítéletei, akkor az ember már régen megsemmisült volna, mert minden eszközünk megvan ahhoz, hogy magunkat megsemmisítsük. Na most, ha én azt mondom, hogy eljött az ő ítéletének órája, akkor ez nem fenyegetés, hogy féljetek emberek, mert most eljött az ítéletének órája, és éppen mérges lett a jó Isten, hanem ez azt jelenti, hogy Isten véget akar vetni az egész megváltási tervnek, célba akarja juttatni ezt a tervet, és ezért ítél, hogy az ő kegyelme nyilvánvalóvá legyen. Azért ítél, mert nem akarja, hogy az embert a saját bűne megsemmisítse. És éppen ezért minden szövetségkötésben megvan ez az akkor-ha kazuisztikus rész. 10 parancsolat után is ilyen törvények egész sorát találjuk felsorolva Mózes második könyvének, 20. fejezetének 18. versétől egészen a 23. fejezet végéig, ha megnézzük. Itt is erről van szó. A harmadik angyali üzenetben miről van akkor tehát szó? Most már értjük a szerkezetet, értjük, hogy ez egy szövetségkötési szerkezet. Miről van szó itt a harmadik angyali üzenetben? Röviden úgy lehet meghatározni, hogy a harmadik angyali üzenet arra felel, hogy mi lesz a bárány és a bárányt követők ellen támadó sárkánynak és szövetségeseinek, a tengerből és a földből feljövő fenevadnak a sorsa. Mi lesz a következménye annak, hogy valaki a Teremtő Isten ellen lázad? Mi lesz annak a sorsa, aki Jézus ellen támad? Mi lesz annak a sorsa, aki Jézus hűséges követője ellen támad? Erről beszél a harmadik angyel üzenet. Ha megvizsgáljuk a 13. fejezetet, ami háttere ennek a harmadik angyel üzenetnek, akkor nagyon sok párhuzamot találunk. Azt látjuk, hogy a 13. fejezet igéire felel ez a felolvasott harmadik angyel üzenet. Hiszen a sárkány és társai is imádatra szólítják fel az embereket. Éppen ez az egyik nagy bűnük, hogy mindent elkövetnek, hogy az emberek őt imádják. Itt viszont arról van szó, hogy mi a következménye annak, aki a sárkányt és társait, a földből feljövő és a tengerből feljövő vadállatot imádja. Aztán, hogyha megnézzük, akkor azt is látjuk, hogy úgy tűnik a 13. fejezetben, hogy semmi nem történik. Úgy tűnik a 13. fejezetben ilyeneket olvasunk, hogy megadatott néki, hogy hadat indítson a szentek ellen, a 7. vers a 13. fejezetben, és legyőzze őket, megadatott néki a hatalom minden törzs, nép és minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva az életnek a bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Úgy látjuk, mintha ennek korlátlan hatalma lenne, ennek a tengerből feljövő fenevadnak, hasonlókat olvasunk a földből feljövő fenevadnál is, és hasonló a törekvés a sárkánynak is, akinek tulajdonképpen a segítői ezek a fenevaddal jelképezett hatalmak. Na most Isten kegyelmének nem az a célja, hogy a mi bűnös döntéseinket tolerálja, nem az a kegyelem, hogy Isten azt mondja, na jó, jó, hát gyengék vagytok, hát jó, így, ahogy vagytok, elfogadlak titeket, hanem az az Isten kegyelmének a célja, hogy a teremtés rendje helyreálljon, hogy mi emberek legyünk igazán. Ha megfigyeljük a hármas angyali üzenetnek, de az egész Jelenések könyve csúcs részének, amiről beszélünk most már estéről estére, lényegében az a célja, hogy a Teremtő Istenre irányítsa a figyelmet. Mennél közelebb ér a világ a megváltási terv kiteljesedéséhez, vagy beteljesedéséhez, annál fontosabb lesz a kezdet problémája. Annál fontosabb lesz az, hogy Isten áll a dolgok elején, ő a teremtő hatalom. Ő az, aki a világot megteremtette. Ő a kezdet. Ezért van az, hogy az első angyali üzenetben is az, hogy imádjátok azt, aki teremtett az eget, a földet, és felsorolja ezt az egész sorozatot, de éppen ez a 10 parancsolat 4. parancsolatának is az igazi dolga, hogy a 4. parancsolat visszautal a Teremtő Istenre. Hiszen Mózes első könyvének az elején is azt látjuk, hogy a 7. nap megszentelése, az tulajdonképpen nem más, mint a teremtés emlékünnepe. Ezért van az, hogy a teremtés körül forog itt minden. Miért? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Isten azt akarja, hogy az ember ember legyen. Nem azt akarja, hogy angyal legyen, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani. Nem azt akarja, hogy mi úgy tudjunk repülni, mint az angyalok. Nem azt akarja, hogy mi olyanok legyünk, mint az angyalok, hanem ő azt akarja, hogy olyanok legyünk, mint akinek teremtette az embert. A bűn elrontotta az ember emberségét. A bűn azért szörnyű, mert benne nem arról van szó csak, hogy az ember szófogadatlan, hanem mivel az ember szófogadatlan, az ember többé nem ember. Mert az embernek nem önmagában van a titka, az ember az mindig kapcsolataiból érthető. Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagával való kapcsolatából érthető. Úgy vagyok ember, hogy elrendezett viszonyom van az Istennel, a másik emberrel, a teremtett világban benne élek, művelem és őrizem, Isten parancsa szerint, és önmagammal is kibékültem. A bűn ezt megrontja. És az ember, és ha megnézzük a 21. századi embert, a 21. századi embernek pontosan az a tragédiája, hogy az Istennel való kapcsolata megtört. elfelejtett szót fogadni az Istennek az ember. És az Isten ezért csak ilyen, ja Istenem, szituációkba kerül elő. Amikor baj van, akkor kell az Isten. Ha nem, nincs baj, akkor meg vagyunk nélküle is. Azután, az ember és az ember közötti kapcsolat megoldatlan probléma. Nem csak nemzet és nemzet között, ország és ország között, gondoljunk azokra a konfliktus helyzetekre, amit józan ésszel senki nem ért meg. Lehetne jó pár ilyen sorolni a világ jelenlegi helyzetéből. Hanem ember és ember között is ezer és ezer ilyen kapcsolatot, illetve ilyen ellenségeskedést ismerünk. Megoldhatatlannak tűnik. Ugyanakkor a 21. századi ember egy új dolgot is produkált. Tönkre tudjuk tenni úgy a világot, Isten teremtett világát, hogy ez a teremtett világ szembefordul velünk. És kiesünk a teremtett világból. A bioszférát tönkre tudjuk tenni, és azt gondoljuk, hogy ezt majd mesterségesen meg tudjuk oldani. Majd mesterségesen lesz egy olyan világ, amit mi teremtettünk magunknak, és ebben jól élünk. Felfedezzük a természet törvényeit, ezt mesterségesen produkáljuk, és valami csodálatos nagy inkubátorba bebújunk, és a világ ezer dolgai elől elbújunk, és ott élünk úgy, ahogyan a mi önzésünk diktálja. Ez nem csak biológiailag van így, hanem nagyon sok ember úgy gondolja, hogy egyénileg is így kell tenni. Az életnek az az igazi célja, hogy önmegvalósítsak. Az az igazi célja, hogy az énemet diadalra juttassam. És nem törődöm a világgal, a világnak száz bajával. És ez az az öngyilkos állapot, amiben Isten újra felkínálja azt a szövetséget, ami az Éden óta egy. Mert minden isteni szövetségnek az a lényege, hogy a bűnt, vagyis ezt az önellentmondó állapotot, amiben én, Isten, és én köztem és a másik között, másik, én köztem és a világ között, és én köztem és önmagam között, nincsen béke. Isten azt akarja, hogy helyreálljon ez a béke. És ennek a helyreállítója tulajdonképpen nem más, mint Isten ítélete. Isten az önzést ítéli meg. Isten azt az önzést ítéli meg, ami ezt az önellentmondást létrehozta, ami ezt a rövid zárlatot létrehozta. A világ a bűn következtében nincs, lehetne mondani, rövid zárlatban van. És ezt a rövid zárlatot kell megszüntetni ahhoz, hogy a világ ismét talpára álljon. Éppen ezért, ha most megnézzük a harmadik angyali üzenetet, akkor ebben a következőket látjuk. A tengerből feljövő fenevad és a földből feljövő fenevad különböző akcióira felel ez az ítélet. Ha megnézzük, ugye a sárkány és a földből és a tengerből feljövő fenevadnak az a célja, hogy imádják az emberek, ahogy említettem. Engedjenek a csábításának és behódoljanak. Itt úgy kezdődik rögtön, ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, akkor ennek ez és ez is ez lesz a következménye. A földből feljövő fenevad, az tulajdonképpen nem más, mint az a kétszarvú vadállat, a 13. versben olvastuk és tanultuk ezt. Az ókori ember hite szerint a bálványképek is megelevenedhetnek, ez volt az ókori görögöknek a hiedelme, hogy egy-egy szobor megelevenedik egyszer. Itt is a fenevad képe is ilyen szobor, amiről azt elhiteti, mintha élő lenne, mintha megelevenedne. És ez is imádatra indítja az embereket. A hamis hármasságnak az a célja, hogy csodákat produkáljon. És ezek a csodák hitessenek. A jelenések könyvének, és nem csak a jelenések könyvének, hanem hogyha Jézus Krisztusnak arra a beszédére gondolunk, amit az ő második eljöveteléről mondott, ami Máté evangélium a 24., Márk evangélium a 13., Lukács evangélium a 17., illetve 21. fejezetében található, annak is a kulcsszava a hitetés. A hitetés az majdnem olyan, mint a hit, csak éppen a hitnek a tárgya nem az a valaki, akiben egyedül érdemes bízni, hanem a hitetésnek az a lényege, hogy valaki más, vagy valami más kerül Jézus Krisztus helyére. A földből feljövő fenevadnak az volt a célja, hogy minden embert megbélyegezzen. A bélyeg az tulajdonképpen nem volt más, mint az ókorban a tulajdonjel. Ha én vásároltam az ókorban valamit, rányomtam a bélyegem, abban a pillanatban az én tulajdonom volt. Elidegeníthetetlen tulajdonom. Ugyanígy akarja elpecsételni magának a földből feljövő fenevad az embereket. És ezért mondja azt, hogy aki viszont a homlokára vagy kezére felveszi a fenevadnak ezt a bélyegét, az is inni fog Isten haragjának borába. És megkérdezhetjük, hogy ez a kép mit jelent. Megint ugye a Jelenések könyvének örök tanulsága az, hogy itt nem szabad másra gondolni, csak az Ószövetségre. János ezt annak idején úgy írta le a hét gyülekezetnek, akik a Jelenések könyvének a címzetjei voltak, hogy az ószövetségi képeket használta. Az Ószövetségben többször is megtaláljuk ezt a képet, hogy az is inni fog Isten haragjának poharából. Két igehelyet említek, most nem is olvasom el, csak elmondom, Ézsaiás 51.17-re, Jeremiás 25.15-re gondolunk. Ez az ítéletnek a megszokott képe volt. Ézsaiás 51-ben arról olvasunk, hogy öblös poharát, a harag öblös poharát kiitta a nép a babiloniai fogsággal, és most már itt van a kegyelem ideje, mert a harag beteljesedett rajtatok. Csak hogy a Jelenések könyvében nem ilyen haragról, hanem elegyítetlen haragról van szó. És ez az elegyítetlen harag, ez azt jelenti, hogy Isten ítélete teljesen, gyökeresen megszünteti ezt a visszaélő állapotot, amiben az emberek élnek. Jeremiás könyve 25. fejezetében pedig arról olvasunk, hogy ha valaki kiitta a harag poharát, akkor Isten népe felszabadul azoktól a nehézségektől, amikben élt eddig. És itt az összes pogány népre hirdeti ezt a harag poharát, akik Izrael ellenségei voltak. Ez a kép él itt. Tehát Isten pontot akar tenni a bűn történetére. A harmadik angyeli üzenetnek ez az evangéliumi tartalma. A hamis hármassággal nem megalkudni fog az Isten, hanem a hamis hármasságot Isten meg akarja szüntetni, meg akarja végképp ítélni. Ezért mondja, hogy készen van elegyítetlenül Isten haragjának a poharában az az ítélet. És ez azt jelenti, hogy a kegyelmet visszautasító emberre teljes egészében ráhull az ítélet. Teljes egészében, hogy így mondjam, Babilon képében, Babilon Bábel tornya rádől és agyonnyomja. Ha most tovább nézzük, akkor azt mondja, hogy a kegyelmet visszautasítók gyötrődni fognak tűzben és kénkőben. Ez megint egy nagyon érdekes motívum, mi mindig úgy összeborzatunk, hogy kénkővel égő tüzes tó, meg kénkőben fognak gyötrődni, de ezt szoktuk felejteni, hogy ennek az Ószövetségben van egy alapmotívuma. Volt egy város, volt pontosan két város, akiről Mózes első könyvében van szó. Biztos tetszenek gondolni rá, Sodoma és Gomora. Sodoma és Gomora az a város volt, akiért Ábrahám Istennél közben járt. Alkudott érte Ábrahám. Alkudott azért, ha 100, ha 50, ha 10 igaz van, akkor Uram, ne tedd az ítéletet. Ez a Sodoma és Gomora, még Isten küldötteit is el akarta csábítani, és ezen beteljesedett a kénkővel égő tüzes tó képe. Ez egy vándor motivum, ami innen jön. A Jézus előtti évszázadokban kialakult apokaliptikus irodalomban ez a kép újra és újra előjön. Az első olvasók előtt teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt miről van szó. Ahogyan Sodoma és Gomora örök tűznek büntetését szenvedte el, ugye Júdás levelének 7. versére gondoljunk, ahol szó szerint ez van. Ez nem időtlenül örököt jelent, hanem ez azt jelenti, hogy teljesen. Az ólám héber szónak nem az időtlenség a tartalma, Mi az örök alatt az időtlenséget értjük, örök az, aminek nincs eleje és nincs vége, hanem mindig. A héber ember az ólám alatt nem ezt értette. Héber ember azt értette, hogy teljesen. Sodoma és Gomora Jézus idejében nem égett, ma se ég. Sőt, nagyon hamar nem égett, már a honfoglalás idején nem égett, hanem a tűz teljesen elpusztította, helyén van a holttenger. Az örök tűznek büntetése az azt jelenti, hogy teljesen megszűnik. Ez benne a kegyelmi üzenet, hogy a bűn és következménye, a hamis hármasság, minden csábítása, az teljes egészében kiiktatódik az ember életéből, az emberiség életéből, és a megváltási terv teljes egészében célba jut. Most, hogyha tovább nézzük, akkor azt mondja itt, hogy az Istennel szembeforduló ember szenvedéseit a zsidó közgondolkodás szerint ugyanígy szemléltették. Nagyon érdekes apokrif könyveink vannak, például harmadik Esdrás könyvében, azután Énok apokalipszisében. Szinte szóra ezek a ítéletes szavak, hogy gyötrődésük füstje felszáll örökkön örök, és eméllyel sem nappal, nincs nyugalmuk azoknak, akik, stb. Ez nagyon sokszor mondja. Ezzel azt akarja érzékeltetni, úgy az apokrif irodalom, mint más is. Ez egy ilyen toposz volt, ilyen megszokott mondás volt, olyan frázis volt, amit mindenki értett, hogy a megváltási terv az nem egy részterv. Nem arról van benne szó, hogy Isten valamit javít az emberek életén. Hanem arról van szó, hogy egy új teremtés diadalra jut. Ezért beszél a Szentírás új égről és új földről. Ezért beszél Jézus Krisztus akkor, amikor valaki elfogadja őt személyes megváltójának az újjászületésről. Ezért beszélünk új emberről. Ezért beszélünk új teremtésről. Ez az új teremtés az, aminek az az alapja, hogy Isten a régit teljességgel megítéli. És azt mondja, hogy nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Az ember békességre teremtetett. Ez nagyon sokszor elfelejtjük. A békesség alatt mi egy kicsit mást értünk, mint amit a héber ember értett. A békesség az nem csak azt jelenti, hogy békén hagynak engem. Így gondolkodunk, az a békesség, hogy a békén hagynak engem. Ha ez így volna, akkor a békesség nem lenne jó dolog. Minden nyugdíjas tudja, hogy ha békén hagyják 10 napra az embert, vagy 14, 15, 20 napra, egy hónapra, vagy egy életre, abban nagyon hamar bele lehet halni. Ezért szoktuk mondani azt, hogy a stresszmentes élet, azt tudják, hol van? Temetőbe. Ott stresszmentes élet van. Ha így az lenne a béke, amit mi békének gondolunk, akkor a stresszmentességre gondolnák. De a Bibliában nem ez a béke. Nem ez a nyugalom. A Bibliában az a nyugalom, amit én úgy mondhatnék más szóval, hogy harmónia. Amikor én harmonikus kapcsolatban vagyok az Istennel, amikor én harmonikus kapcsolatba kerülök a másik emberrel, amikor én megtalálom a helyemet a világba, és a világgal is harmóniába kerülök, akkor békülök meg magammal, és akkor lesz az életem jellemzője a belső harmónia. Isten, a Szent Háromság ezt a harmóniát építi bennem. De, és ez a harmadik angyel üzenet záradéka, azt mondja, akik a fenevadat imádják, és az ő képmását magukra veszik, azoknak sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk. Ezt a harmóniát veszítik el. A mai világnak ez a legnagyobb tragédiája. Harmónia vesztett emberek lettünk. Isten ítéletének, amit a harmadik angyel üzenet elmond, ennek a harmóniának a visszaállítása a célja. Ennek a harmóniának a visszaállítása az, amit úgy hív a Biblia, hogy üdvösség. Nagyon sokszor hatáskeltő prédikátorok is kezdik ecsetelni, hogy milyen lesz majd a menny, mennyi szőlőket fogunk ott kapálni, meg milyen lesz az új Jeruzsálem, lehet diavetített képeket látni, szép lakótelepi mennyországokat látni, ugye elképzeljük. Ez azért van, mert a jelképekkel rosszul élünk. A tartalmat kell látni, nem a formát. A tartalom, ez a harmónia. A menny ott lesz, ahol én harmonikusan ember lehetek igazán. Mit mond tehát ez a harmadik angyal üzenet? És hogy koronázza meg ezt a utolsó nagy szövetségkötést, amiben szó van az alapelvről, szó van a történeti megvalósulásról, Babilon leomlásáról, és most szó van arról, hogy egy döntés előtt állok, akkor ha. A harmadik angyali üzenet elsősorban Isten evangéliumának része. Az evangélium arról szól, hogy Isten az embert biztosan, minden kétség nélkül újra emberré fogja teremteni, újjáteremteni. Ez az újjáteremtés biztos. Mindjárt, akik itt a teremben vagyunk, biztos, hogy ez az újjáteremtés bekövetkezik a mi életünkben. Ha nem döntünk ellenére. Mert nem úgy van, hogy az ember döntése hozza az üdvösséget, hanem úgy van, hogy az üdvösség Jézusban, amikor én elfogadtam őt, abban a pillanatban az én üdvösségem biztos, ezt megnyerni már nem lehet, csak elveszíteni. És elveszíteni úgy lehet, hogyha a hamis hármasság útján járok, és nem pedig az igaz hármasság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dolgozik az én szívembe. A második nagyon fontos dolog, hogy ebben az üzenetben különös hangsúly kerül a teremtésre. Itt most hagyd mondjak néhány szót erről. Itt nem arról van szó, hogy hogy alakult ki az ember az evolúcionista gondolkodás szerint. Erről mi nagyon sokat szoktunk vitatkozni. Miközben vitatkozunk, nagyon sokszor lenyeljük a békát, ahogy szokták mondani. Itt az evolúcionista gondolkodási módról van szó. És ez a 21. századi ember tragédiája. Az evolúcionista gondolkodási mód az egy ilyen lineáris gondolkodási mód. Ahogy a régi rendszerben mondták, a fiatalok már hála az Úrnak elfelejtették ezt, hogy elvtársak oda vettük az irányt. Hogy minden 5 éves tervel ma jobb és jobb lesz, és majd úgy felépítjük a boldogságot. Ezt nagyon sokszor keresztény emberek is így gondolják. Ó, igen, fejlődünk. Az amerikanizmus, ami rátört az egész világra, az csak ilyen mennyiségi fejlődésekbe tud gondolkodni. Ma úgy gondolkodunk, hogy a GDP növekedésével nő a boldogságunk. Óriási téve. Ez az evolúcionista gondolkodás. Az evolúcionista gondolkodás az az, hogy mindig jobb lesz, mindig fejlődünk, mindig több lesz, mindig ez, mindig az, és megyünk előre, előre, előre. És ha megnézzük az életet, mondjuk megnézzük a természetet, az nem így gondolkodik ám. Az élet az nem így gondolkodik, hanem olyan úgy gondolkodik, mint a színuszgörbe. Megszületünk, kisgyerekek vagyunk, elkezdünk tanulni, egyre többet és többet gyűjtünk, aztán érett férfiak leszünk, és azután sajnos eljutunk a második gyerekkorba, és végül visszaadjuk az életünket annak, akitől kaptuk. De ugyanígy gondolkodik a természet is, a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, az egymás után így szépen ciklikusan jön. Ilyen hullámvonalban. Isten így gondolkodik. És a világgal tudják, mi a baj? Nagyon egyszerűen az, hogy a fejlődés illúziójába akarunk élni mindenütt. Mindig több és több kell. Mindig csak előre és előre. És ezért van az, hogy tönkretettük a természetet is. Szétrobbantjuk a bioszférát, mert egyre több és több és több és több kell. Ma harácsoló hiánygazdaságot élünk. Ez az evolúcionista gondolkodás csődje. Helyére Isten a teremtés alapelvét teszi. És hogy ez mennyire így van teológiailag, ezért én nem a saját szavaimat akarom elmondani, vagy saját szavaimmal akarom elmondani, és nem is egy adventista szerzőt idézek, hanem korunknak az egyik legnagyobb teológusát, legnagyobb protestáns teológusát, egy német teológus, úgy hívják, hogy Jürgen Moltmann. Ma ő a protestáns teológia egyik legnagyobb alakja. És nem is egy valamilyen lehetetlen nyelven, hanem magyar nyelven megjelent könyvéből szeretnék idézni. Ez a Reménység fényei című könyv, ami 1989-ben jelent meg a Magyarországi Református Egyház sajtóosztályának a kiadásában. Ebből csak néhány mondatot olvasok. Minden zsidó és minden keresztény tanításnak, amely a teremtésről szól, egyúttal a szombatról szóló tanításnak is kell lennie. Mert szombaton és a szombat által ismerte fel az ember azt a valóságot, amelyben él, és amely önmagunkban van, mint az Isten teremtése. A szombat nyitja meg a teremtés igazi célja felé az ember gondolkodását, szombaton történik a világ megváltásának előünnepe, a szombat maga az örökkévalóság jelenléte az időben, és az eljövendő világ előíze. És ez egy nagyon megdöbbentő mondat. Ez egy református teológus írja. Református sajtóosztály adta ki. Ha én rádöbbenek arra, hogy a világnak az a baja, az én kis életemnek is az a baja, hogy mindig evolúcionista módon gondolkodom, hogy majd jobban megvalósítom, majd én hozzáteszek, majd én úgy fejlődök, hogy majd én, ha ma nem ment, akkor holnap még többet, még többet, még többet. Akkor én egyszer csak elvesztem a teremtőt, aki nem csak teremt, hanem gondot is visel. A tenyerén tartja az én életem. És helyesen gondolkodni csak úgy lehet, hogyha rájövök arra, hogy az idő is ciklikus, és nem lineáris. Az idő sem olyan, mint egy grafikon előre, 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 és fel, és fel, és ha majd a jognak asztalánál mindenki egy jelent foglal helyet, és ez sose jön el, mert mindig lefele megyünk, nem felfele. Ha rájövünk arra, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy 6 napon át munkálkodjál, és a 7. nap az övé, ami a tervszerű megelőző karbantartás napja minden embernek, akkor rájövünk arra, hogy a teremtésnek van egy logikája. És az újjáteremtésben annak lesz része, aki a teremtés logikáját elfogadja. Ezért van az, hogy a 3. angyali üzenetnek a tartalma pontosan a Teremtő Isten. És hogyha ezt megértjük, akkor rádöbbenünk arra, hogy ahogyan a sínai szövetségnek, ahogyan az Ádámmal kötött szövetségnek, ugye a teremtés történetében ezért van ott a szombat, az volt a lényege, hogy 6+1, ez az időt ciklusa. Az életünk is így működik, a természet is így működik, minden így működik. Ha erre rájövök és abba hagyom a lázadást, hogy átalakítsam valami evolúcionista képpé a világ képét, akkor a 3. angyali üzenet nem hiába szól. Ezért van a harmadik angyali üzenet nagyon kemény ítéletekkel, nagyon kemény következmények elmondásával előttünk. Hogy észrevegyük azt, hogy nincs más út, csak az, hogyha Isten teremtői elgondolása szerint éljük az életünket. Még egy mosógép sem működik másképp, csak úgy, hogyha a gyártónak a használati utasítását betartjuk. Adja Isten, hogy mi ezt értsük, és e szerint éljünk. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, te néked köszönjük meg felkínált szövetségedet, amivel bennünket meg akarsz menteni, újra emberi akarsz tenni, azt akarod, hogy az újjáteremtés erői győzzenek a mi bűneink felett. Köszönjük ezt a kegyelmi lehetőséget. Köszönjük azt, hogy megérthettük azt, hogy a te ellened lázadó világ az a pusztulása felé rohan. Nálad van egyedül az élet. Add ezt az életet minékünk. Tele van örömmel a szívünk, Istenünk, mert újra és újra tapasztaljuk, hogy ez a kegyelmi szó még hangzik. Még azt akarja, hogy nagyon sok ember megismerje az egyedüli megoldást. Azt, hogy hogyan lehetünk igazán ismét emberek. Azt a harmóniát, ami az ég és a föld, ember és ember és világ, és ember és önmaga között létrejöhet. Kegyelmedet kérjük, Istenünk, és add, hogy mi úgy tudjunk a te szövetségi jeleddel élni, hogy az bennünket veled kössön össze. Kérünk téged, kegyelmezz minékünk. És add, hogy a mindennapi életünkben ezt az utat követni tudjuk, egészen a célig. Jézusért kérjük fiadért, hallgass meg imánkat. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.